Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket! A hittanóránk témája ma a Mi Atyánk imádság lesz. Máté evangéliumának 6. fejezetéből indulunk ki a hegyi beszédből. Először is felolvasom az idézett részt a 7-től a 15. versig. Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt hiszik, hogy ha ömlik belőlük a szó, nyomban meghallgatásra találnak. Ne utánozzátok hát őket. Tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek. Ti így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el az országod. Legyen meg az akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, s bocsásd meg vétkeinket, amint mi is megbocsátottunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól. Ha megbocsátjátok az embereknek, amit vétettek ellenetek, mennyei atyátok is megbocsát nektek. De ha nem bocsáttok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg bűneiteket. Kedves testvérek, megfigyelhetjük, hogy a Mi Atyánk két változatát találjuk meg a Szentírásban. Az imént idézett Máté evangéliumában a Mi Atyánk hosszabb formáját találjuk, Lukács evangéliumában pedig a rövidebbet. Mi Atyánk valójában az Úr imádsága. Ez egy szóbeli imádság, melyre maga Jézus tanította tanítványait. A keresztények számára pedig az az imádság, amely minden imádságnak a mintája. A liturgiába a Máté, vagyis a hosszabb változata került. Az ősegyházban is ezt imádkozták. Az Úr imádsága hagyományos kifejezés azt jelenti, hogy ezt az imádságot Jézus, ami Urunk tanította nekünk a tanítványok kérésére. Lukács evangéliumában olvassuk, hogy akkor tanítja meg a Mi Atyánkot, amikor arra kérik őt a tanítványok, hogy taníts meg minket imádkozni. És elsősorban a Mi Atyánk kéréseire mondta, hogy kérjetek és adatik nektek. Ez az imádság valóban az Úré, mert szavaiban az egyszülött fiú adja nekünk tovább azokat a szavakat, melyeket az atya neki adott. Mint valóságos ember a maga emberi szívében ismeri embertestvérei szükségleteit, és azokat nyilatkoztatja ki nekünk. A Mi Atyánk ezért a legtökéletesebb imádság. Akinói Szent Tamás szerint a Mi Atyánkban nem csak mindazért imádkozunk, ami után jogosan vágyakozhatunk, hanem abban a sorrendben is kérjük, amelyben vágyakoznunk kell utána. Így ez az imádság nem csak kérni tanít, hanem alakítja egész érzületünket is. A római liturgia szent miséjében az Úr imádsága a szent áldozásra készít elő. Utolsó kérését Krisztus eljövetele várásának távlatában bontja ki az embolizmust, amit a pap imádkozik a szent misében a mi atyánk után. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és megváltónknak Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelét. A második vatikáni zsinat után erre a nép válaszol, mert tiéd az országa, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Doxológiával. Az Úr imádsága a keresztények számára a közösség, az összetartozás jele lett. A mi atyánkkal az Úr arra tanít, hogy közösen imádkozzunk egymásért és testvéreinkért. Nem azt mondja, hogy atyám, aki a mennyekben vagy, hanem mi atyánk, tehát többes számban. Nem azt mondja, mindennapi kenyeremet add meg nekem ma, hanem minden kérés a közös testért, és azon belül a test tagjaiért szól. Az első keresztény közösségek az Úr imádságát napjában háromszor imádkozták a zsidó jámborságban szokásos 18 áldás helyett. A mi atyánk integrális része a zsolozsma nagy imaóráinak és a szentségek kiszolgáltatásának. A legtökéletesebb anyag az elmélkedő és szemlélődő imádság számára. A keresztények megosztottságai ellenére a mi atyánkhoz mondott imádság minden megkeresztelt számára az ökumenikus keresztény ima élet, az együtt imádkozás Jézustól kapott alapja, ilyen értelemben a kereszténység jele. Kedves testvérek, a hittanóra következő részében boncolgatni fogjuk a mi atyánk egyes szavait, mondatait. Próbáljunk rögtön megállni az első szónál. Ez az evangélium mi örömhír foglalata, amikor Istent így szólíthatjuk meg, hogy mi atyánk. Valójában ez különbözteti meg Jézus tanítványainak imáját az akkori zsidó imáktól. Istennek ez a családi kötelékre utaló bensőséges megszólítása addig teljesen ismeretlen volt. Istent azért tudjuk az Atya néven szólítani, mert emberré lett fia kinyilatkoztatta nekünk ezt a nevet, hogy Atya. Az égő csipkebokorból Isten még ezt mondta Mózesnek, én vagyok az, aki vagyok. Ez a név, aki vagyok, a Jézus Krisztusban elnyert Isten gyermekségünk révén mi atyánk név és megszólítás lett. A mi névmás részünkről nem birtoklást jelent, hanem egy egészen új kapcsolatot Istennel. Azt az új és örök szövetséget, melyet a proféták előre hirdettek, s mely Krisztusban beteljesedett. Mi az ő népe lettünk, és ő a mi Istenünk. A megszólítás tehát kinyilatkoztatja nekünk, hogy új népe, a kiválasztottság új hordozói vagyunk. E megszólítás ugyanakkor hitvallás is Jézus mellett. Nem csak azáltal, hogy az Atya és Jézus egy, hanem azért is, mert Istenhez, mint Atyához tartozni életformát, Krisztus követést is jelent. Nem véletlen, hogy amikor a farizeusok elutasították Jézust, kimondták, hogy a mi atyánk Ábrahám, mi soha nem szolgáltunk senkinek. A mi atyánk így folytatódik, aki a mennyekben vagy. Ezek a szavak nem teret jelölnek, hanem a különbséget és távolságot az emberi és isteni természet között. A hagyományos fordításban 1989 előtt ezt használtuk, hogy ki vagy a mennyekben. Ez pedig visszautalta a kivonulás könyvének harmadik fejezetére, a szerető és szereplő Isten névre is, mint egy a további kérések hivatkozási alapjaként. Mi atyánk, aki vagy. A lét teljessége vagy, mi pedig e létből részesedők vagyunk. Thank you. A mi atyánk első kérése ennek a névnek a megszentelésére irányul, amikor azt kérjük, hogy szenteltessék meg a te neved. Tudnélik, az a név, melyet te Mózesnek, fiat pedig nekünk kinyilatkoztatott. A következő kérés a név megszentelésének útját és feltételének megvalósulását kéri. Jöjjön el a te országod. Aminek viszont az a feltétele, hogy legyen meg a te akaratod. Bennünk ugyanúgy, mint a mennyben már megvan. Az Úr imádságának első három kérésének a tárgya tehát Isten neve, az ő királysága, vagyis országa és akarata. Isten királyságának elfogadása a rabbinista tanítás szerint ugyanazt jelenti, mint szeretetből önként alávetni magunkat Isten akaratának. A harmadik kérés második része, amint a mennyben, úgy a földön is, valójában nem újat hoz, hanem csak tudatosítja, hogy a legyen meg a te akaratod Isten üdvözítő művén túl az emberi szívre is vonatkozik, amennyiben az emberek készségessé kell válnia Isten akaratának elfogadására és teljesítésére. A következő négy kérésben az emberi lét alapvető testi-lelki szükségeit kérjük Istentől, aki a mi atyánk. A mélység hívja a mélységet, 42. Zsoltárban, az emberi nyomorúság mélysége hívja az atyai irgalmasság mélységét. Az ember alapvető nyomorúságai között az első a mindennapi kenyér. A test és a lélek számára egyformán nélkülözhetetlen táplálék hiánya. Az éhező, kimerült tömegnek nem mondta Jézus, amint a kísértőnek mondta a pusztában, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem ebben az esetben megszaporította a kenyeret és jól lakatta őket a gabona javával. A lélek mindennapi kenyere az eukarisztia. Ugyanolyan fontos, mint a test számára a táplálék. Ezért mondta magát Jézus az égből alászállt kenyérnek. Thank you. kedves testvérem, ismertetem a telefonszámainkat, gondolom sokan ismerik már, lehet hozzászólni a hittanóránkhoz, kiegészíteni a témánk, a mi atyánk imádság Magyarországról a 00-421-35-772-72-72-es telefonszámon hívhatnak, felvidékről 035-772-72-72 a telefonszámunk. A mi atyánk vége felé így imádkozunk, bocsásd meg a mi vétkeinket. Az ember másik nyomorúsága, hogy önmagát nem képes fölemelni a bűnei alól. Szüksége van arra, hogy megbocsássanak neki. A Lukács evangéliumában a vétkeink szó szerepel. Máté viszont a zsidó üzleti életből vett kifejezést vallási értelemben használja. Tehát szó szerint engedd el a mi tartozásainkat, adóságunkat, amint mi is elengedjük a másokét. Mindkét evangelistánál azonos azonban, előbb meg kell bocsátanunk ahhoz, hogy az Atya megbocsásson nekünk. Ezt a Máté evangéliuma különösen is hangsúlyozza. Ne vigy minket kísértésbe. Itt ugye nagyon gyakran megállunk, és sokunk számára úgy nagyon nehezen értelmezhető ez a mondat, ez a kérés. A kísértés itt próbatételt jelent, melyben megmutatkozik az emberi gyöngeség. Isten ugyanis sem nem kísért, és ugyanakkor nem is kísérthető a rosszra. Jézus egészen magára vette azt a gyöngeséget, és hozzánk hasonlóan mindenben kísértést szenvedett. Az Úr imádságának e szavaival Jézus példája és bátorítása nyomán kérjük az erőt Istentől a próbatételekhez, hogy ki tudjunk tartani a kísértésben, valamint kérjük az őszinte hitet, hogy ne kísértsük őt a kereszténység farizeusi módján. És végül szabadíts meg a gonosztól. Ez a kérés részben visszautal az előzőre, amennyiben a gonosz a kísértő, egy külső, a szemétől független létező, aki el akarja szakítani az embert Istentől. Másrészt az emberben magában is jelen van a gonosz, és ez a gőg, ami minden bűn alapja és kiinduló pontja, amitől az ember önmagától szintén nem képes megszabadulni. Van egy kedves hallgatónk, aki szeretne hozzászólni az elhangzottakhoz, tessék.
Igen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké.
Kedves Lóránt atya, ha megtetszik engedni, szeretném elolvasni Reviszki Gyula katolikus költőnek a mi atyánkról írt versét, nem olyan hosszú. Megtetszik engedni?
Természetesen.
Köszönöm szépen. Mi atyánk. Urunk atyánk, az ég lakója, a csillagoknak alkotója, ki fenntartod mindenütt a rendet, dicsőség a te nagy nevednek. az igazak, jók, akik élnek, mindig csak benned remélnek. Te vagy az ő buzgó imájok, ó, jöjjön el a te országod. Erős vagy, jó vagy, bölcs, igaz vagy, belátásod mindent igazgat. Adsz örömet, csapást, kegyelmet, a te akaratod legyen meg. Panasz sosem jön ajakunkra, csak te ne hagyj soha magunkra. Ki élni engedsz, add nekünk meg, ma, s minden nap a kenyerünket. S ha bűntől, hisz gyöngék vagyunk mi, nem bírunk néha szabadulni, bár a fenyítés téged illet, bocsásd meg a mi vétkeinket. S mivel gyöngék vagyunk a jóra, legyen hát vétkeink adója, hogy amidőn fele barátunk bánt, néki szívből megbocsájtunk. Száz fájdalomnak, száz veszélynek vakon megy itt a test s a lélek. De mi fogjuk kerülni mindet, csak meg ne kísérts soha minket. Mi atyánk, büntes, hogyha kell, de taníts imára, türelemre, s ki örök égi dicsben állsz fenn. Ó, ments meg a gonosztól. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását. Ugye Jézus arám nyelven tanította tanítványainak a mi atyánkot. Ennek az eredeti ős változata a következő lehetett. Atya, szenteltessék meg a neved. Jöjjön el az uralmad. Add meg nekünk ma a mindennapi kenyerünket. És engedd el az adósságunkat, amint mi is elengedtük adósságainkat, tartozásunkat. És ne vigy minket kísértésbe. A zsidók számára a mi atyánk rövidsége is újdonság lehetett, hiszen a hitanórán elején említettem, hogy általában a 18 áldást imádkozták, ami természetesen sokkal hosszabb volt. A magyar nép napi életét átszőtte az Úr imája. Napkezdetkor, este, nagyobb, főként a földdel kapcsolatos munkák megkezdése előtt a keresztvetéssel együtt mi atyánkat mondtak az Atya teremtő munkájára emlékezve. Megköszönöm a kedves testvérek figyelmét. Köszönöm Cseperegi Lacinak itt Észak-Komáromban, Káli Istvánnak pedig Budapesten a műszaki szolgálatukat. Lépes Lóránt atyát hallották, áldott szép napot kívánok. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Lépes Lóránt atyával.